우렁 포간다 들은 바람이든 어떤 것이지도 샤부시는 이 시대는 생겨내서 미래 우렁니다 이거 니지는 이슈어봤어 니게 니는 넌 니지는 니게 우렁 와서 말고
Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy táplálsz bennünket a mai napon is hozzánk illő eledellel, és felviszel bennünket a hit magaslataira. Dicsérünk, magasztalunk téged, atyám. Köszönjük, hogy megismerhettük a szeretetedet, és hálákat adunk azért, hogy te mindent a javunkra fordítasz, mert mi is szeretünk téged. Köszönjük, hogy a te kegyelmed munkálkodik mindannyiunk élete felett, és hozza a megoldásukat, a helyreállításukat, a győzelmeket. Megáldjuk, atyám, mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, a hatalmi pozícióba levőket, a szellemi családunkat, a fizikai családunkat, a hozzátartozóinkat, az ellenségeinket, Izrael népét, az előjáróinkat, a szolgálótársainkat és a szolgálatukat a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, hogy mi a te áldottaid vagyunk, mert Krisztusban megáldottunk minden szellemi áldással. Hálákat adunk, atyám, hogy hozzánk tartoznak a menny erőforrásai, és a megváltás csomag, amit Krisztusban adtál nekünk. És ezt mi használjuk, működtetjük, mert ez jog szerint hozzánk tartozik. Köszönjük, atyám, hogy a szent vér, az Úr Jézus drága szent vére tisztára mosott bennünket, és igazként állhatunk előtted. És igazként működtetjük, használjuk a Krisztusban kapott hatalmunkat, és győzelemben járunk. Mert az ellenség a talpunkkal levetetett, és mi ott tartjuk, és ígéretünk van az atyától arra, hogy ő nagy gyorsasággal megrontja a sátánt a talpunk alatt. Megtörjük a sötétség minden erejét az életetek felett, a hozzátartozóitok felett, a munkátok, a szolgálatotok felett a Jézus nevében, és hálakat adunk, atyám, hogy a szent vér védőburkában járhatunk, kelhetünk minden napon, amelyet az ellenség nem képes áttörni. És köszönjük, hogy a békesség hercege a mi urunk, aki minden zaklatást elhordozott, ezért a mi osztályrészünk a békesség. Köszönjük, atyám, hogy veled együtt járhatunk a keskenyösvényen, és te megtartasz mindannyiunkat, hogy senki el ne hajoljon egyik irányba sem. Köszönjük, atyám, a helyreállító és a megtartó kegyelmedet mindannyiunk fölött, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket. Elérkeztünk a Bibliai Hit sorozat 15. részéhez, és a mai tanítás címe a Hit magaslatai 3. rész. 7 lépésben vesszük át azt, hogy hogyan lehet a legmagasabb fokú hit szintre eljutni. Ma az 5. lépés következik, a nagyobb bennünk. Emlékeztetésképpen elmondom az eddigi 4 lépést, amit már átvettünk. 1. Állj az igére. 2. Ismerd a megváltásodat. 3. Az új teremtés jogai. 4. Ismerni a megigazulást. És a mai napon az 5. lépés következik, a nagyobb bennünk. A legmagasabb fokú hithez vezető 5. lépés az, hogy tudnunk kell, hogy a Szent Szellem valóban bennünk lakik. Olvassuk el az 1 János 4:4-et.
Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Amen. Amen. Mindazokból a nagyszerű igazságokból, amelyek a megváltással kapcsolatosak, ez a tetőpont. hogy Isten, miután újjáteremtett, a sajátjaivá is tett bennünket, valójában a testünket tette az otthonává. 2 Korintus 6.16.
Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta. Bennük lakozom, és bennük tábort járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
Amen. Amen. Isten már nem a földi szentek szentjében lakik. A mi testünk lett az ő temploma. A következő igénk az 1 Korintus 6-ban, a 19-es 20-as vers.
Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
Amen. Amen. Olyan hívőkké kell válnunk tehát, akik rendelkeznek azzal a tudással, hogy Isten a testünkben lakozik. Dicsőség Istennek, hogy ő bennünk van, és ő nagyobb, mint a sátán, aki e világban van. Sokan a Szent Szellemmel való betöltekezésről úgy gondolkodnak, mintha valami áldásban vagy élményben részesültek volna, és teljesen figyelmen kívül hagyják azt, amit Isten igéje tanít erről. A Szent Szellemmel való betöltekezéskor Isten jön hozzánk, hogy bennünk lakozzon. Nézzük meg, mit mondott Jézus a János 14.16-ban.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
Amen. Amen. Sokan mondják azt, hogy megkaptam a Szent Szellemet. Megkaptam a Szent Szellem keresztséget. Itt a megkaptam szót húzom alá, mert erről lesz szó. De nem igei ezt mondani, hogy megkaptam. Az a helyes kifejezés, amit az apostolok cselekedeteiben a Biblia használ. Első pünkösd napja után. Így szól az ige, hogy pünkösd napja után. Mert onnantól lehetett beteljesedni Szent Szellemmel, mivel pünkösdig nem áradt ki Isten szelleme. Most nézzünk meg három igét, amelyik arra fókuszál, hogy vegyetek Szent Szellemet, vagy teljesedjetek be a Szent Szellemmel. Apostolok cselekedetei 8. fejezet, 14-15.
Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost, kik mikor lementek, imádkoztak érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet.
Tehát itt a vegyenek szót húzzuk alá. A következő ige az apostolok cselekedetei 9.17-ben van.
Elméne azért Anániás, és beméne a házba, és kezeit reávetvén mondta: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid meggyíljanak, és beteljesedjél Szent Szellemmel.
Itt a beteljesedjél szót húzzuk alá. És a harmadik igénk az apostolok cselekedetei 19. fejezet, 1-2. verse.
Lőn pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezik, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik: vajon vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki: hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szent Szellem.
Amen. Itt a vettetek szót húzzuk alá, de hogyha rátekintünk erre a mondatra, hogy vettetek-e Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek, ez a keresztségek sorrendjét is meghatározza. Tehát az első az újjászületés, a második a Szent Szellem keresztség, mert a Szent Szellem csak tiszta házba költözik, és újjászületéskor a Jézus Szentvére ugye tisztára mosott bennünket, és ezek után, ha valaki óhajt vízkeresztséget venni, bemerítkezhet. De a vízkeresztség önmagában nem ad üdvösséget. Tehát itt volt három ige, amelyik arról szól, hogy vegyenek Szent Szellemet, vagy beteljesedjenek Szent Szellemmel. Helyesebb, ha mi is így használjuk ezt a kifejezést, hogy vettetek-e Szent Szellemet, vagy beteljesedtetek-e Szent Szellemmel, és nem úgy, hogy megkaptam a Szent Szellemet. Tulajdonképpen Isten maga lakik bennünk a Szent Szellem személye által. Akkoriban azt számított kivételnek, ha valaki nem fogadta el a szellemmel való betöltekezést, a nyelvek ajándékának természetfeletti bizonyságával. Hála Istennek, hogy ő bennünk van, ezért bárhova is megyünk, visszük magunkkal a Szent Szellemet, a nagyobbat. Sajnos ez Krisztus testében ma nem mindenki által ismert, de mégis gyakorlattá kellene válnia, hogy egy válsághelyzetben a keresztények a következőt mondják, következő megvallást tegyék. Mondjuk együtt. Győztes vagyok.
Győztes vagyok.
Sőt. Több vagyok, mint győztes.
Több vagyok, mint győztes.
A Teremtő bennem lakozik.
A Teremtő bennem lakozik.
A nagyobb bennem van.
A nagyobb bennem van.
Dicsőség az Úrnak.
Dicsőség az Úrnak.
Ő sikeressé tesz.
Ő sikeressé tesz.
Ezért nem bukhatok el.
Ezért nem bukhatok el.
Amen.
Amen.
Ez a megvallás ösztönözni fogja Istent, hogy munkálkodjon érted. Még azok is, akik vették a Szent Szellemet, amikor az élet problémáival és nehézségeivel szembesülnek, gyakran úgy futkosnak körbe, mint egy vakond, ide-oda rohangálva, de vakon. Mert tudjuk, hogy a vakon nem lát. Megpróbálnak keresni valakit, hogy segítsen rajtuk. Sokszor egymás nyakába borulnak, könnyeket ontanak, néhány igét idéznek, amit imának neveznek, és csodálkoznak, hogy elmarad a győzelem. Közben a Szent Szellem egész idő alatt ott van bennük, hogy segítsen nekik, de nem állítják munkába, hanem kívülről válják a segítséget. Nem is tudják, hogy mit kaptak, kit fogadtak be, amikor vették a Szent Szellemet. Azt gondolják tévesen, hogy ez egy olyan élmény vagy áldás volt, amit ha most is tapasztalnának, akkor minden rendben lenne. Ne tedd ezt soha többé. Ismerd fel, hogy ő benned van. Tehát ne a megtapasztalásokra és az élményekre vágyakozzál. Különböző példákat fogok hozni. Az egyik itt következik. Hagen prédikált egy táborozásnál Kaliforniába, azután egy év múlva ismét visszament oda. Akkor mesélte egy hölgy a következőt. Mikor az elmúlt évben itt voltam, betöltekeztem Szent Szellemmel. Ó, mondhatom, csodálatos volt itt fent a hegyekben, Isten áldásainak a csúcsán. De hazamentem, és egész télen a völgyben voltam. Csak annak örültem, hogy majd visszajöhetek ide egy újabb áldásért. Ez a hölgy nem tudta, hogy az Úr mindvégig benne volt. Otthon is, a völgyben is. Éppen olyan valóságosan, mint a hegy tetején. Gyakran, amikor a hívők nem azt tapasztalják, amit az első alkalommal, úgy gondolják, hogy a Szent Szellem eltávozott tőlük. Tehát hangsúlyozom, hogy nem szabad a megtapasztalásokra hagyatkozni. Akkor emlékeztetlek benneteket arra, hogy Jézus azt mondta, hogy kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Nem úgy küldte el, mint egy vendéget, hogy néhány napot velünk töltsön. Dicsőség Istennek, Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem örökké velünk marad. Azt akarta, hogy eljöjjön, és bennünk éljen. Magyarázó fordításból olvassuk el a 2 Korintus 6.16-ot.
Milyen megegyezés lehet Isten temploma és a bálványok között, mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, hogy én bennük lakozom, velük vagyok, közöttük járok, és velük beszélek, bennük szólok, közöttük vagyok, és én az ő Istenük leszek, és ők az én népem.
Amen. Amen. És Jézus a következőt is mondta a János 15.5-ben.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Amen. Ha ránézel egy fára, nem mondhatod, hogy az ágak nem tartoznak hozzá, mert az egész növény egy. Mi vagyunk Krisztus gyümölcs termő része. Meg kell teremnünk a megigazultság gyümölcseit. Mik ezek a gyümölcsök? Néhányan úgy gondolják, annyi, hogy jók vagyunk, jól viselkedünk, jól cselekszünk, adakozunk és hasonlók. Ezek nem a megigazultság gyümölcsei. A megigazultság gyümölcse az, hogy démonokat űzünk, gyógyítjuk a betegeket, és ugyanazokat a dolgokat tesszük, amelyeket Jézus tett, amíg itt a földön volt. Azaz, a megigazulás által uralkodunk a helyzetek felett. Pál azt mondta, hogy Jézus a fej, és a globális egyház a test. Mi Isten temploma vagyunk, Isten bennünk lakik. Nem csak mint testületben, hanem mint egyénekben is. Megint a magyarázó fordításból olvassuk a következő igét, 1 Korintus 3.16.
Vajon fel tudjátok-e fogni, és megértitek-e, vagyis az egész korintuszi gyülekezet, hogy ti Isten szentélye, temploma vagytok, és Isten szelleme tartós lakozást vett bennetek, hogy otthona legyen bennetek, az egyházban és az egyénekben egyaránt.
Amen. Amen. Isten a mi testünket az ő otthonává teszi, és nem a kézzel épített szentek szentjében lakik. Nagyon jó fordítás ez. Az Ószövetségben Isten jelenlétét bezárva őrizték a szentek szentjében. Az ószövetségi parancsolat megkövetelte, hogy minden férfi évente legalább egyszer jelenjen meg Jeruzsálemben az Úr előtt. És azt a kifejezést használták, hogy az Úr előtt. Ez Isten jelenlétét jelenti. Jeruzsálembe kellett menniük, mert Isten jelenléte ott volt bezárva a szentek szentjében. Senki sem mert közeledni az ő szent jelenlétéhez, csak a főpap, és ő is nagy elővigyázatossággal. Ha bárki más behatolt volna arra a helyre, holtan esett volna össze. És erről van is feljegyzés a Bibliában. Mielőtt Jézus meghalt, azt mondta, elvégeztetett. Itt nem az új szövetségről beszélt, vagy a megváltás munkájáról, mert azt nem fejezte be azzal, hogy meghalt. Hiszen még fel kellett támadnia, és felmennie a mennyei szentek szentjébe a saját vérével, hogy örökkévaló engesztelést szerezzen a számunkra. Végül az Atya jobbján helyet foglalt, hogy elkezdje közben járó szolgálatát, hogy közvetítő legyen Isten és ember között. Addig az új szövetség még nem volt érvényben. Ebből kapunk egy nagy világosságot, hogy pontosan mikor kezdődik az új szövetség. Amikor Jézus leült az Atya jobbjára. Amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, arra utalt, hogy az Ószövetség beteljesedett. Miután kimondta ezt, hogy elvégeztetett, a kárpit, amely elválasztotta a szentek szentjét, a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Egy zsidó történetíró azt írja, hogy ez a kárpit 12 méter széles volt, 6 méter magas, és 10 cm vastag. Úgyhogy ezt nem volt könnyű elszakítani, és ezt nem ember szakította el. És ha vissza gondoltok arra, hogy az Ószövetségben milyen volt a templom, a sátortemplom először, utána ugye az épített templom. Most a sátortemplomra utalok, hogy volt egy külön elzárt rész ezzel a függönnyel, az volt a szentek szentje. A nagyobb rész pedig ugye a hívőknek volt fenntartva. És ugyanerre az ószövetségi mintára építették meg a templomokat, mert amikor én még hittanos gyerek voltam, akkor emlékszem rá, hogy az oltár rész el volt kerítve egy kis kerítéssel. Tehát ez a kis kerítés jelképezte ezt a kárpitot. De utána ezeket kiszedték, mert világosságot kaptak, hogy az már a múlté. Mondjuk azért most is látszik, hogy melyik a szentély rész, melyik a hívő rész. Tehát igazából a ószövetségi sátor templomnak a mintájára építették a templomokat. Isten jelenléte kimozdult a földön készített szentek szentjéből, és nem lakozik többé kézzel csinált szentélyben. Hála Istennek, hogy az ő szent, isteni jelenlétét belénk helyezte. Ő bennünk van jelen. A gyülekezeti épületet, vagy templomot sokan tévesen Isten házának nevezik. Ha nem vigyázunk, helyeknek, épületeknek és dolgoknak fogunk jelentőséget tulajdonítani. Nagyon szépek a építmények, bazilikák, de ezeket az épületeket nem szabad felmagasztalni. Ugyanez a helyzet a kegyhelyekkel is. Nem a helyeknek, az építményeknek kell jelentőséget tulajdonítani. Van egy szép gyülekezeti ház Texasban, amelynek a homlokzatára néhány ószövetségi ige van felírva arról, hogy az ott Isten temploma. És amikor Hagen elhaladt arra, ez mindig provokálta őt. És azt mondta, hogy drága uram, egy hazugságot írtak fel, pont a gyülekezeti házra. Az emberek kijönnek onnan, és azt gondolják, hogy egy szent helyen voltak. Ha azt mondjuk, hogy a gyülekezeti épület Isten háza, ahol Isten él, alaposan tévedünk. Mert ő nem ott él. Ha úgy értjük ezt, hogy Isten háza, ahol ott vagyunk, és imádjuk őt, így már helyesen fogalmazunk. Vigyáznunk kell, hogy ne mozduljunk ki a helyes gondolkodásmódból, mert nagyon könnyű betelni az érzéki dolgokkal, azokkal, amik a szemünk előtt vannak. Következő történet. Hagen egy összejövetel tartott San Diego-ban, Kaliforniában. Volt ott két hölgy Angliából. Mindketten az anglikán egyházhoz tartoztak. A gyülekezet tagjai énekeltek, tapsoltak, ahogy egy teljes evangéliumi körben szokásos. Úgy, ahogy mi is. Az összejövetel után ezek a hölgyek azt mondták suttogva a pásztor feleségének. Ó, kedvesem, ez az Isten háza. Nem lenne szabad az Isten házában tapsolni. Néhányan azt gondolják, hogy úgy kell ülni a gyülekezetben, minthogyha citromba keresztelkedtünk volna meg. A Biblia nem beszél a szentek savanyításáról. Csak annyit mond, hogy meg kell őriznünk magunkat. Sokan gondolják, hogy úgy kell ülni ott, mint egy temetésen, mert ez a ház szent. Isten ott van, így kell őt tisztelni. De Isten háza a te tested, nem pedig az az épület, ahova Isten tiszteletre jársz. Következő gondolat. Az utolsó gyülekezetben, ahol Hagen pásztorolt, havonta voltak közösségi összejövetelek, egésznapos istentiszteletek, közös étkezések, és ezeket mindig más-más helyeken tartották. Az egyik ilyen nap pont egy esős nap volt, és nem tudtak a szabadban étkezni, és valaki azt javasolta, hogy rendezzük át a gyülekezeti épületben a padokat, és itt fogunk enni. Néhányan felháborodtak. Micsoda? Itt enni gyülekezeti teremben? Nem tudjátok, hogy ez Isten háza? Dühösek lettek, hazamentek. Nem tudták, hogy az az épület nem Isten háza, hanem a testünk az Isten háza. Következő történet. John Wesley és testvére, mint misszionáriusok, prédikáltak az indiánoknak, de nem volt túl nagy sikerük. Hazafelé a hajón megtanultak néhány mélyebb dolgot Istenről egy csoporttól, akikkel együtt utaztak. Otthon John Wesley elkezdte prédikálni ezeket az új dolgokat, de a prédikáció közepén kizavarták a templomból. Mivel be akarta fejezni az üzenetet, a templom kertben ráállt apja sírkövére, és ott folytatta tovább. Jó néhány ember gyűlt köré, hogy hallgassa. Wesley így számolt be erről később. Nagy megdöbbenésemre a szabadban is megnyilvánult Isten jelenléte. Azt gondoltuk addig, hogy csak az épületben van közöttünk Isten. De a szabadban is megnyilvánult az ő jelenléte. Így John Wesley és testvére John Whitfield lettek az első szabadtéri prédikátorok. Azelőtt nem tudták, hogy Isten jelenléte bárhol meg tud nyilvánulni. Ők épülethez kötötték, templomhoz kötötték Isten jelenlétét. Előzőleg nagy jelentőséget tulajdonítottak az épületeknek. Valaki hallgathatja a prédikátort tisztelettel a gyülekezeti helyen kívül épp úgy, mint egy épületben. Tehát szabadtéren is ugyanúgy megjelenik Isten jelenléte. Ha egy lakásban tartjuk az alkalmat, ugyanúgy meg tud jelenni Isten jelenléte. És hogyha az otthonodban van az Isten tisztelet, mindenkit meg kell tanítanod arra, hogy tisztelettel legyen Isten felé, mi alatt az Isten tisztelet folyik. Ez mélyebb gondolatokat is hordoz magában. Az imaidő tisztelete, az Úrral való közösség tisztelete, az elmélkedés, a felkészülés tisztelete. Én nagyon jó példát tudok hozni magamról, illetve a családomról, mert ha én elvonulok, és az Úrral töltöm az időt, vagy készülök, vagy írok, vagy imádkozok, vagy bármi, lényeg az, hogy az Úrral, akkor nagy tisztelettel vannak az Úr jelenléte iránt, mert én azt a kenetet nem szeretném megtörni. Mert ha megtörik a kenet, akkor már nem lehet olyan orajosan folytatni egy munkát. De ha nem vagyunk óvatosak, akkor dolgoknak kezdünk jelentőséget tulajdonítani. Jézus személyét pedig elkerüljük, és nem imádjuk őt kellőképpen. Következő történet. Texasban egy összejövetel végén egy ember odament Hagenhez. Megkérdezte: hallom, hogy elhagytad X várost. Milyen fajta gyülekezet van ott, és miféle ébredésben vettél ott részt? Nos, mondta Hagen, a régiek azt állítják, hogy ez volt a legnagyobb ébredés, ami valaha is történt. Az ottani gyülekezet körülbelül 40 éves volt, és a történetében ez volt a legnagyobb szellemi ébredés. És mi történt ezen a nagy összejövetelen? Kérdezte ez az ember. Hagen azt felelte: amikor megtelt az épület, kölcsönöztünk még 100 összecsukható széket is. Elmozdítottuk, eltoltuk az oltárt, hogy nagyobb legyen a helyünk. Megdöbbenve kérdezte ez az ember: kimozdítottátok az oltárt a helyéből? Igen, válaszolta Hagen. Nos, mondta ez az ember, én azt hittem, hogy nálatok újjászületnek az emberek az oltárnál. Igen, körülbelül 100-an reagálnak alkalmanként az üdvösség üzenetére, válaszolta Hagen. De hogyan tudtatok bárkit is üdvösségre hívni az oltár nélkül? Még soha nem hallottam, felelte Hagen, hogy valaha is egy oltár mentett volna meg egy elveszettet. Mindig úgy gondoltam, hogy Krisztus a megváltó. Semmiféle szentség nincs egy bútordarabban. Nagyon sok ember munka közben, akár kint a földeken születik újjá. Ott találkoznak Isten jelenlétével, és ahhoz nem kell oltár. Ha nem vigyázunk, akkor tárgyaknak tulajdonítunk jelentőséget, és elmulasztjuk Isten üzenetének a jelentőségét. Tehát ezek az emberek, akik így gondolkodtak, azok az ószövetségi mintát vették, hogy Isten jelenléte ott van a szentek szentjében, és ehhez kötötték a gondolkodásukat. Következő történet. Hagen 21 évesen már pásztor volt egy helyen, ahol néhányan már 23 éve be voltak töltekezve Szent Szellemmel. Volt egy oltáruk, amit nem újítottak fel, és nem is festettek át a 23 év alatt. Hagen szerette volna rendbetetetni és átfestetni, de néhányan nem engedték. Az egyikük azt mondta, ha ránézel arra az oltárra, az oltár végére, akkor láthatod a könnyeim nyomát ott, ahol 20 évvel ezelőtt újjászülettem. Hégen így válaszolt. Nem az oltár mentett meg téged. A könnyeknek a világon semmi köze nincs az újjászületésedhez. Ha könnyek mentenék meg az embereket, akkor már mindenki üdvözült lenne. Erre azt válaszolta. Én ott vettem a Szent Szellem keresztséget. Isten ott találkozott velem, és mindig arra a helyre ülök imádkozni. Igen, és úgy bejössz, mint az ördög, hogyha valaki a helyedre ül. Annyira feldühödsz, hogy nem is imádkozol. Inkább menj, ülj le, és szállj magadba. Isten nincs odakötve az oltár végén ahhoz a kis helyhez. Ha betöltekezel Szent Szellemmel, az több, mint egy élmény. A Szent Szellem, ez az isteni személy azért jön, hogy benned éljen. Tulajdonképpen a Biblia olyan messzire megy, hogy azt mondja, Isten maga él benned. 2 Korintus 6.16-nak ez az értelme. Ezt sohasem tanították úgy, ahogy tanítani kellett volna. Vajon hányan tanultátok, hogy abban az Istenben bízzatok, aki bennünk van? Hányan lehetünk, akiket megtanítottak arra, hogy használatra készen megvan bennünk minden erő és minden egyéb képesség, amire szükségünk lehet, hogy legyőzzünk minden akadályt? Sok dolgot tanultunk, csak ezt nem. Volt egy bizonyos élményünk a betöltekezéskor és nyelveken szóláskor, de tudatlanságban maradtunk. Szükségünk van az erőre, és ha megkapnánk, akkor rendben lenne minden, de nincs meg, tehát mindig keressük, mondják ezt sokan. Ha elkezdenénk hinni abban, amit a Biblia mond, és elkezdenénk megvallani Isten igéjét, akkor ő fölelevenedne bennünk, megvilágítaná az elménket, vezetést adna a szellemünknek, és egészséget a testünknek, és segítséget az élet minden területén. Tudatossá tehetjük, hogy ő minden pillanatban bennünk van. Magyarázó fordításban az 1 Korintus 3.16 egyik részlete azt mondja, hogy ő otthon van bennetek. Ez azt jelenti, hogy Isten valósággal otthonává teszi a mi testünket. Nagyon kevés ember van annak tudatában, hogy Isten benne lakik. Nagyon kevesen vagyunk tudatában annak, hogy Isten a mi testünkben él. Mire is gondoljunk itt? Ha baj van, sajnos azonnal készek vagyunk azt mondani, hogy ezt nem tudom megtenni. Miért? Mert magunkban bízunk, és tudjuk, hogy valóban nem tudjuk megtenni. De ha tudatosítjuk azt, hogy ő bennünk van, és bármit megtehet, akkor abba hagyjuk a hitetlenség megvallását, és elkezdjük a következőt megvallani. Mondjuk együtt. Meg tudom tenni.
Meg tudom tenni.
Mert ő benne bízom.
Mert ő benne bízom.
Nagyobb az.
Nagyobb az.
Aki bennem van.
Aki bennem van.
Mint aki e világban van.
Mint aki e világban van.
Nem érdekel.
Nem érdekel.
Mivel állok szemben.
Mivel állok szemben.
Lehet, hogy lehetetlenséggel.
Lehet, hogy lehetetlenséggel.
De mégis azt mondom.
De mégis azt mondom.
Ő ezen is átvisz engem.
Ő ezen is átvisz engem.
Sikeressé tesz.
Sikeressé tesz.
Mert aki nagyobb mindenkinél,
mert aki nagyobb mindenkinél,
az bennem lakozik.
Az bennem lakozik.
Amen. Ez a hit beszéde. Ez fogja arra ösztönözni Istent, hogy munkálkodjon érted. Nagyon szomorú az, hogy az emberek figyelmen kívül hagyják azt, hogy a Szent Szellem bennük él. Talán attól félnek, hogy Isten majd teljesen átvesz minden hatalmat felettük, és nagy főnök lesz az életükben. De ez nem fog megtörténni, mert a Szent Szellem egy úriember. Ő nem költözik úgy beléd, hogy azonnal minden fölött átvegye az uralmat, és teljesen a maga szájíze szerint irányítson mindent. Nem találsz ilyen igét, amely ezt alátámasztaná. Az ördög, a démonok és a gonosz szellemek azok, akik kényszerítik az embereket, hogy olyasmit tegyenek, amit nem akarnak, és belekényszerítik őket bizonyos dolgokba. De a Szent Szellem mindig szelíden vezet, ösztönöz, ihlet, vagy ad egy finom indítatást, ahogy ezt a Bibliában is látjuk. És az 1 Korintus 4.21 a szelídség szellemét említi. Meg az Ószövetségben is van egy ige, amelyik úgy szól, hogy a csendes kis hátsó hang. Néhányan azt mondják, miért nem teszi Isten ezt vagy azt? Nem is fogja megtenni, amíg nem helyezed őt oda, ahol tehet valamit. A Szent Szellemét azért kaptad, hogy segítsen, nem azért, hogy helyetted dolgozzon. A Szent Szellem a mi segítőnk. A Zsidó 13-ban az 5-6-os verset olvassuk el. Megnézzük, hogy mit ír Pál.
Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta. Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgyhogy bízvást mondjuk, az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nékem?
Amen. Most pedig a magyarázó fordításból olvassuk el az Efézus 3-ban a 16-os 17-es verset.
Adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által, a Szent Szellem által. A belső emberben, aki benn lakik a te legmélyebb bensődben és személyiségedben, hogy lakozzék, telepedjék le, készítsen állandó otthont, a Krisztus a hit által a ti szívetekben.
Amen.
Amen.
Nagyon mélységesen kifejezi ez az ige a mondani valót. Te 17-es vers tetszik neked, amelyikben az van, hogy lakozzék és otthont készítsen a te szívedben? Hát nekem nagyon tetszik. Hogyan is teszi ő ezt? A te hited által. Valóságosan lakozik, letelepszik, tartózkodik, tartós otthont készít a szívetekben, hogy a szeretetben meggyökerezzünk és alaput vehessünk. Ezt a következő vers, a 18-as vers mondja.
A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság.
Amen.
Amen.
Olyanoknak írt Pál, akik már újjászülettek, betöltekeztek Szent Szellemmel, és azt mondta, hogy lakozzék Krisztus a hit által a ti szívetekben. Azaz Krisztus telepedjen ott le, és tartósan maradjon ott. Mert az Úr Jézus is a Szent Szellem által lakozik bennünk. Tehát ez az, amit ő tenni akar, és amit az emberek nem minden esetben engednek meg neki. És itt buknak el sokan. Sokan csak várják a sült galambot, és kívülről várják az isteni segítséget, holott a segítő belül van. Tehát a segítség nem kívül van, hanem belül van. Valaki azt mondta, hogy vajon a vérfolyásos asszony talán nem nyújtotta ki a kezét, hogy megérintse őt? Igen. De akkor Jézus fizikailag volt jelen. Most azonban nem fizikai testben van itt a földön. Nem kell kinyújtanom a kezemet azért, hogy megérintsem őt, hiszen bennem van. Istent fizikai síkon nem lehet elérni, mert ő szellem. Mit akarok én az érintésekkel, amikor ő bennem van? Mindezek az érintések elsősorban a fizikai vagy érzéki síkról szólnak, és egyáltalán nem szellemiek. Köszönöm Istennek, hogy ő bennünk van, de ez nem eredményez számodra semmi jót addig, amíg nem tudatosítod ezt, és nem hiszed ezt. De amint tudatosítod, akkor képes leszel cselekedni Isten igéje alapján, és ő munkálkodni fog általad. Ha munkába állítod őt, és bízol benne, akkor minden úgy fog történni, ahogy a Biblia írja, amely most is igaz. Mert ugye Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. és Istennél nincs változás, még a változásnak az árnyéka sincs meg. Bíz Istenben, aki benned van. Ő ott van bent. Tanulj meg, Isten bennem van tudattal élni. Fel fog kelni benned, megvilágítja az elmédet, és vezeti a szellemedet. Még a halállal is nevetve szembenézhetsz, mert ő benned van, és tudod, hogy ő ott van. Az Úr így szólt Hégenhez. Most már tudod, miért mondtam neked, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, és hogy az írás kinyilvánította, hogy Istennek minden lehetséges? Mondjuk együtt. Minden dolog,
minden dolog,
ami lehetséges Istennek,
ami lehetséges Istennek,
az lehetséges annak is,
az lehetséges annak is,
aki hisz,
aki hisz,
mert a hívőben Isten él.
Mert a hívőben Isten él.
Amen. Tehát állítsd őt munkába, és ő valósággal fel kell benned, és megoldást hoz mindenre, egészséget ad a testednek. Ő megnyilvánítja magát általad még másoknak is, például a kezed által, ha azt ráteszed másokra. Az Úr a te Istened, ő az, aki valóban benned lakozik. Következő megvallás így hangzik, mondjuk együtt. Nagyobb az,
nagyobb az,
aki bennem van,
aki bennem van,
mint aki e világban van.
Mint aki e világban van.
A nagyobb bennem van.
A nagyobb bennem van.
Én tőle függök.
Én tőle függök.
Ő nagy hatalommal fog élni bennem.
Ő nagy hatalommal fog élni bennem.
Át fog segíteni mindenen.
Át fog segíteni mindenen.
Sikerre fog vinni.
Sikerre fog vinni.
Ő bennem van.
Ő bennem van.
A teremtés mestere,
a teremtés mestere
bennem él,
bennem él.
Isten az ő otthonát,
Isten az ő otthonát,
az én testemben készítette el,
az én testemben készítette el.
Amen.
Amen.
Szegény elméd, ha nem gyakorolt az igében, biztosan nem akarja elfogadni ezeket. De hogyha a szellemedre nézel, láthatod, hogy örvendezik. Mert Isten igéje felvillanyozza a szellemünket. Amikor mások azt mondják, nem tudják, mit tegyenek. Te a következőt mond. Mondjuk együtt. Lehet,
lehet,
hogy látszólag,
hogy látszólag
ugyanabban a cipőben járok,
ugyanabban a cipőben járok,
de bennem az Úr lakik.
De bennem az Úr lakik.
Ő bennem van, én pedig bízom benne.
Én pedig bízom benne.
Át fog segíteni a bajon.
Át fog segíteni a bajon.
Amen.
Amen.
Elmélkedj ezen, gondolkodj ezen, és valósággá fog válni számodra az Úr. Záró igénk a Filippi 4.13-os.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Amen. Amen. Két dologra szeretnék rávilágítani. A lényeg az, hogy eddig nagyon sokan, és még beleveszem magunkat is, úgy gondoltuk, hogy Isten ott jó messze van, felemeljük a kezünket, érintsük meg az Urat, még valamelyik énekben is találtam most olyat, ami kicsit sánta, hogy jöjjön és érintsen meg bennünket, de hát ő bennünk lakozik. Tehát ezt a tudatot kell kiépíteni, hogy ő bennünk lakozik. Ez az ószövetségi minta sajnos ugye átivódott az új szövetségre is, hogy Isten a szentélyben, a templomban van. De az az ószövetség volt. Amikor a kárpit ketté hasadt, akkor Isten szelleme kiáradt. És teljesen mindegy, hogy most bérelünk egy termet, ahol ott vagyunk, és imádjuk őt, ott Isten jelenléte. Ha most átmenetileg egy lakásban tartjuk az alkalmat, ugyanúgy ott van. Ha utcai evangelizációt tartanak, Isten jelenléte ott is megnyilvánul, mert gyógyulások vannak. És természetesen, hogyha egy gyülekezeti ház vagy egy templom van, Isten jelenléte ott is meg tud nyilvánulni. Tehát nincs Isten jelenléte egy helyhez kötve, ez a lényeg. A másik pedig, hogy a segítség itt van belül. Ezt kell tudatosítanunk. Mi vagyunk a szállásadója a Szent Szellemnek. Régen még kellett olyan papírt kiállítani, amikor nagykorú lettem, és be kellett jelentkezni, személyigazolványt kellett ugye készítetni, egy ilyen szállásadói igazolást, hogy a szülők, a szállásadók, és ugye én oda be vagyok jelentkezve. Tehát ugyanígy mi a Szent Szellemnek vagyunk a szállásadói. És mivel a Szent Szellem bennünk lakozik, bárhová megyünk, magunkkal visszük. Ha gyülekezetbe megyünk, magunkkal visszük, ha munkahelyre megyünk, magunkkal visszük, és ne felejtsük el, hogy mi vagyunk a föld sója. Visszük magunkkal. Tehát a nagyobb mindig kéznél van. Csak ne feledkezzünk el róla. Ez fontos beépíteni a szívünkbe, fontos tudatosítani. Úgyhogy ez volt a mai üzenetnek a lényege. Bízom benne, hogy ez is segített a számotokra, mert a világosságunk minden alkalommal egy picit növekszik. És haladunk, ahogy az ige mondja, a teljes délig. Nem értünk még oda, de úton vagyunk. Én magam is épülök ezekből a tanításokból, én bízom benne, hogy mindenki elveszi a maga részét. Ami hiányosság. Pár gondolatot szeretnék még megosztani, aztán ti is szólhattok, ha van bizonyságotok vagy kijelentésetek. Két képes üzenet, ami a héten kiment hozzátok, megragadta a figyelmemet. Az egyik az, hogy tanácskozni a Szent Szellemmel. Tehát minden dolog előtt, amiben nekiállunk. Akár fodrászhoz megy az ember. Mikor menjek, melyikhez menjek, milyen frizurát készítessek. Szóval minden apró részletet igazából meg kellene tanácskozni a Szent Szellemmel. Ő bennünk lakozik, ő a segítőnk, és ő vezetne el a legjobb megoldásra. Tanácskozni azért, hogy X, Y vagy Z munkahely az én munkahelyem, ami nekem bejön. Tanácskozni a Szent Szellemmel, hogy az élet minden példáját ide lehet hozni, ami csak létezik. És ez a tanácskozás azt jelenti, és van ilyen ige a Bibliában, hogy tanácskozni, ez mindegy munkaértekhez lett. Amikor összeül a főnök, meg a kisfőnökök, és akkor valamilyen dolgot megbeszélnek, hogy hogyan haladjanak tovább. Milyen mederben. A másik pedig a rendeletet hozni. A Jobb 22-28 írja azt, hogy rendeld el, és meg lesz néked. Na most ez gyakorlatilag, azt szeretném elmondani, hogy hogyan működik. Tehát jön Joshua Mills megint, február végén, 28-tól március 2-ig. Most például dolgozik, vagy ha nem is dolgozik, vagy csak egyszerű nagymama, először is dönteni kell, hogy ott szeretnék lenni. Aztán a második lépés az, hogy a szellemi világban ezt kihirdetni, hogy ez a nap, amikor én akarok menni, az szabad legyen. A lényegét szeretném elmagyarázni, hogy hogyan működik ez. És amikor kihirdetjük, utána hálakat adunk, hogy az megvan nekünk. Tehát egy napot, egy időpontot így szabaddá lehet tenni. Hogy arra napra semmi ne jöjjön. Egy kisbíró, egy ilyen dobos kisbíró van a képen egyébként. A gyerekkoromban ez még működött, Aranka ezt nagyon jól tudja, hogy az idősebb korosztály. Akkor nem volt még internet, meg nem volt hangszórós autó. Kiállt a sarokra, dobolt, odajöttek, elővette a tekercsét, felolvasta, mi a hír, vagy mi a rendelet, kész. Tehát a szellemi világban nekünk ugyanezt meg kell tennünk, hogyha azt akarjuk, hogy az a bizonyos nap szabad legyen. De bármire rá lehet ezt húzni, én most csak egy példát mondtam ezzel kapcsolatban. Ha nem döntünk, Isten nem tud mellénk állni. Tehát fontos a döntés, hogy én mit akarok. Utána azt szellemben el kell rendelnem, mint király, mert ugye királyok vagyunk, és király kisasszonyok. Királyi rendeletet kell hozni. És a filmekben látjuk, hogy a király is ugye elküldte ezeket a hírvívő embereket, lóháton nyargaltak, doboltak, elővették a rendeletet, felolvasták, és ez a király parancsa. Tehát ennek a mintájára nekünk a szellemvilágban ezt ki kell hirdetnünk, amiről döntöttünk, hogy a szellemvilág ehhez igazodjon.
A Hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindjárt a reggelre ment, lobbancs a lángra szívünket, szeretetet, szeretetet, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindjárt a reggelbe ment, lobbancs a lángra szívünket, szeretettel, hallásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kelünk, őriz életünk minden nap, minden nap dicsérünk.
Áldás az Urátok!